az ingyen sonka meg a drága straduárió. Ismét nyikorgott a padlás feljárója. János visszajött. Hoho, valamit majd elfelejtettem volna. Azzal kihúzott a köpenye alól egy piros pácolt sonkát. Ezt a nagyasszonynak hoztam, ha szívesen venné tőlem. Zsuzsa asszony formaliter megijedt tőle. Néni, mi a, egy egész sonka? Ej, konstábler úr, hol veszi maga ezt a drága portékát? Úgy hányja veti kegyedné magát a pénz? Hát, hogy valami rosszat ne gondoljanak, elmondom ennek a sonkának a történetét, ha nem untatom vele. Tessék, mondá egyszerre a két hölgy. Hát, amióta ez az ökörnyommal pettyegetett világ áll, mindig lehetett hallani, hogy vannak jó emberek és vannak rossz emberek. Az ám. De azt sohasem hallották az apáink, hogy legyenek-e világon jó sertések és rossz sertések. Ennek a fölfedezése csak a mi jelen felvilágosodott századunknak lett fönntartva. Hát a napokban a fővárosi fizikus a hentesboltokat sorba vizitálva az egyiknél fölfedezte, hogy annak az összes árucikkeiben trikók vannak. Lidi kisasszony heves mozdulatot tett. Kérem, ha trikóról beszél, akkor én kimegyek a szobából. Jaj, kérem, nem olyan trikók ezek, amiket a balett kisasszonyok viselnek az Excelsiorban, hanem olyanok, amelyek a húsneműek rostjaiban élnek. És ha valaki az ilyenből fogyasztani talál, az keserű halállal vész el tőlük. Zsuzsa asszonynak a kezében megállt a vasaló. Soha sem hallottam én ilyen csodának a hírét. Magam sem, hanem hát az az ármányos mikroszkópium kisütötte, hogy a poszpiszkil húsneműiben láthatatlan óriási kígyók vannak, és ennek konstatálása után dekretálva lett, hogy az egész készletet a Dunába kell haigálni. Ennek a végrehajtásával pedig én lettem megbízatva. Végre is hajtottam akkurátusan, hanem mikor erre az ártatlanul mosolygó barna-piros csemegére került a sor, azt mondám magamban. Ugyan te mit vétettél, hogy te is a halak martalékává süllyesztessél? Hát te még nem is vagy bűnnel fertőztetve. Én bizony hazaviszlek a jó becsületes kapor bácsinak. Jó lesz az annak a mindennapi prófuntja mellé. Trikó vagy nem trikó, annak nem árt meg a láthatatlan szörnyeteg, mert neki nincs mikroszkópiuma. Elhoztam, hiszen nem sikkasztottam ezáltal. Csak a dunai halaknak a prédáját kevesbítettem meg vele. Ez már a senki jószága volt. A semmiből vettem ki. Senkit sem károsítottam meg vele. Senki sem kereskedik utána, hogy a Dunában úszott el, vagy a Retek utcában. Abiz igaz, mondá Zsuzsa asszony. Minket meg nem ijesztenek ilyen mesékkel. Nekünk pedig eltart egy hétig. Köszönjük szívesen. A János odasúgott a varrónő fülébe, amíg a Zsuzsa hátrament a sonkával a konyha szekrényhez. Aztán maga is eltikám ebből a sonkából, tisztelt kisasszony. Köszönöm szépen. Azt mondják, hogy a trihinoktól az embernek feldagad a képe, ha meg nem is hal tőlük. Márpedig, ha szép nem vagyok is, de csúnya nem akarok lenni. Jaj, ne szidalmazza a teremtőt, kisasszony, azzal, hogy nem szép. Hiszen nem igaz ám ebből a trikókról mondott históriából egy szó sem. Egészen jó sonka ez, aki minden gyanúl fölül van emelkedve. Hát, ha maga annyiféle igazságot tud, akkor melyik szavát lehet magának elhinni? Hát, férfinak azt, amit hivatalos raportban mondok, nőnek pedig azt, amit lassan mondok. Márpedig én az olyan embert, aki hazudik, nem tudom sokra becsülni. Aki férfi, legyen mindenkor igaz. Hát a hazudás csak az asszonyoknak áll jól. Azoknak ez védelem, mint a nyúlnak a futás. Pedig hát megszokja ám az ember, ha sokáig van az igazság szolgálatában. No hát, elmondom az igazi történetét annak a sonkának. Jöjjön ide, nagyasszony! De csak maguknak, kettőjüknek. Másnak el nem mondják, mert akkor baj lesz. Hallgatni fogjuk. Hanem ez megint egy hosszú história, és talán kegyeteket untatni fogja. Hiszen nem mi akartunk aludni menni, hanem maga. No, hát elmondom az egész történetét, úgyhogy még a vizsgálóbíró se vehetné ki belőlem különben. Hát itt lakik az Üllői úton egy derékhentes és húsfüstölő mester, akit úgy hívnak, hogy Przepiorka Vratislav. Egészségére kívánom! Nem prüsszentettem. Ez a hentesmester becsületes neve. Przepiorka Vratislav. Ennek van a leghíresebb szalámia Budapesten. Idegen utazó el nem hagyja a fővárost annélkül, hogy a Przepiorka boltját fölkeresse. De rég tekintélyes férfiú, képviselőválasztások alkalmával rendesen 25 kiló szalámival szokta a jó ügy diadalát előmozdítani. Hát a napokban beállít a boltjába egy kis 10-11 éves fickó hón alatt egy hegedűvel. A mester maga volt a boltban. A fiú kér 20 krajcárért parizert. A mester mérges volt már csak azért is, hogy miért vesz nála parizert, miért nem vesz szalámit. Azt kérdi tőle a hegedű miatt. Hát te cigány vagy? Azt mondja a fiú. Nem, én muzsikus vagyok, hegedülni tanulok az országos zeneiskolában. A hentes leszeli neki a parizert. A fiú fizet. A hentes észreveszi, hogy az a 20 krajcáros lyukas. A gyerek is kénytelen elismerni, hogy a 20 krajcáros lyukas. A gyerekben van tréfálkozási hajlam. Azt indítványozza, hogy lyukassza hát keresztül a hentes a parizer szeleteket is, aztán kvittek lesznek. A hentes azonban nem érti a tréfács. Azt mondja neki, hogy elmenj innen, mert ha a tenyeremnek a szele hozzáér a pofádhoz, még Szent Dávidot is Kappelmeisternek nézed a holtban. Erre a gyerek azt az indítványt teszi, hogy engedje hát neki a parizert hazavinni, mert ez az ő ebédjük, ha anélkül megy haza, az apja jól ellazsnakolja. Majd délután meghozza a teljes érc értékű hatost, addig pedig itt hagyja zálogban a hegedűjét. A hentes rááll az alkura, gondolja, hogy egy hegedű mindig megérhet 2 hatost. A fiú tovább megy, a hegedű ott marad. A Przepiorka fölveszi a kezébe, és megpróbálja, hogy tudná rajta hegedülni. Úgy találja, hogy semmi sem könnyebb, mint a hegedűn játszani. Ez alatt egy 2 lovas fiaker áll meg a boltja előtt, s kiszáll belőle egy anglus. A német beszédjének a kiejtéséről lehetett észrevenni, hogy anglus. Jó éret hi szelemi virt prprka. Én vagyok az apád lelkit, hát mi kell? Give me a szelemi for then florin. Azzal kimérett magának 10 forint ára szalámit. Arra kivesz egy sovereign dort, s odadobja. A hentes már föl lett eszelve a lyukas pikulával, és azt mondja, hogy adjon neki az úr valami okos pénzt, akit ismer. Akkor aztán a miszter elővett egy marék pikulát a táskájából, és leszámlált neki 100 darab hatost a pudlira. Mind igazi valóságos nikkel hatosok voltak, egy sem volt közöttük ezüst. A hentes átlátta, hogy szolid urasággal van dolga. Parancsoljon máskor is, ha ezen jár. Ez alatt meglátta az anglus az asztalon heverő hegedűt. Fölveszi, megbámulja. Nem elég neki a pápa szem, még egy nagyító üveget is előhúz a zsebéből, vizsgálja elől hátul az oldalán, nyitva is marad a szája. Aztán feltolja a pápa szemet a homlokára, és azt kérdi, az úré ez a hegedű? Dehogy az enyém, soha a 7. öregapám se tudott muzsikálni. Egy szegény diákgyerek hagyta itten zálogban. Hisz ez egy valóságos straduário, mondja a miniszter. Miattam az lehet. Az anglus begombolja a kabátját végig. A vett szalámit a 2 zsebébe mélyeztve. Goodbye. Az ajtóból még egyszer visszafordult, és így szólt. Mondja meg az úr annak a fiatal gentlemannek, aki az a hegedű, ha visszajön érte, hogy én adok neki 2000 forintot aranyban, ha el akarja adni. Ráadásul még egy másik hegedűt, amin tanulhat tovább a konzervatóriumban. Lakom az angol királynő hotelben, numero 25-26-27 alatt. Nevem Lord Knipper Dolling. Ma délután 5 óráig még Budapesten maradok, akkor elutazom. Ha magam nem volnék otthon, a titkárom utasítva lesz, hogy átvegye a hegedűt, s kifizesse a 2000 forintot aranyban. A titkárom neve Mr. Flibberti Gibbet. Szalám is engedelmet kért, hogy felírhassa a tárcájába mind a 2 nevet. A milord olyan leereszkedő volt, hogy elővette a névjegyét. Finom Bristol elefántcsontpapír aranynyomással, arra felírta hátul a titkár nevét, odaadta neki. És aztán többet azt sem mondta, hogy szervusz, odább ment, felült a fiákerbe, és elhajtatott. Az én Przepiorkámnak ezzel nagy szeget ütött a fejébe. 2000 forint egy hegedűért, hisz ez a gyerek meg annak az apja majd nem tudnak hová lenni ennyi pénzzel. Az öreget még megtalálja simítani a guta örömében. Egy óra után visszajött a diák az igazi 20 krajcárossal, és kiváltotta a hegedűjét, aztán indult volna a zeneiskolába. Megállj csak egy kicsit, szólítál vissza Entes. Nem adnád el nekem azt a hegedűt? Nekem nagyon megtetszett, megvenném jó áron tőled. Az én hegedűm nem eladó, de hát, ha én adnék érte 500 forintot. Gyerek nagy szemeket meresztett, de aztán csak félváról vette a dolgot. Még itt se adhatnám el, mert a hegedű apámé. Ő is az apjától, az meg a nagyapjától kapta, aki első violin primo volt herceg Eszterházi udvaránál. Ezen játszotta Haydn darabjait. Nekem is van egy muzsikus fiam, az is szereti a Haydnát. Annak akarnám megvenni a hegedűdet. Mondd meg az apádnak, eredj, szaladj haza, hogy adok neki érte 600 kemény forintot, ha akarja ezüstben. Jól van, hazafutok, megkérdezem. De itt hagyd azt a hegedűt, ne úgy kicseréljétek. A gyereknek íramodott, a mester utána nézett a boltajtóból. Látta, hogy a Mária utcába kanyarodik be. Igazat mondott, hogy ott lakik az apja. Fél óra múlva került vissza a fiú az ultimátummal. Apám azt mondta, hogy nem válik meg kevesebbért a családi erekétől, mint 800 forintért. Rablók vagytok, zsiványok! Kiabált a szalámis, zsebmetszők. Hát itt van a 800 forintot, kicsikartátok tőlem. Így van az, mikor az embernek virtuóz fia van. Itt van, szedd össze. Egyszerre herceggé tettelek. No hát, kezed se csókolsz, érte? Ilyen adta. Kívül haragot mutatott a Pzepjorka, belül pedig nevetett a lelke. Fölséges üzletet csinált. Neki még 1200 forintja marad, no meg az aranyázsió, ez szép profit. Mindig hallott, hogy így gazdagodnak meg, akik az ócska limlommal kereskednek. Azonnal húzatott egy konflist, beleült, vitte a drága Straduáriót az angol királynő fogadójába. Nagy bízvást húzta elő a portást a kalickájából. Itthon-e a lord Knipper Dolling, vagy a titkárja, a Mr. Fliberty Gibbet? A portás nagyon csóválta a fejét. Hát nem ismeri őket. Ismerni ismerem, csak hogy azok nem voltak a mi fogadónkba szállva soha, mivel hogy ez a Knipper Dolling egy hírhedett úton álló rabló volt, de már régen kerékbe törték. A Fliberty Gibbet egy mezei ördög, de nagyon szegény ördög, aki füvet eszik. Ekkor esett ki a hegedű a Pzepjorka kezéből, a hályog meg a szeméről. A lord meg a muzsikus gyerek egy húron pendülő két internacionalista tolvaj volt, akik szépen kimuzsikáltak a hentes zsebéből 800 forintot, azzal az 5 forintos gyékény kákóval. Most aztán a Pzepjorka dúlfúl haragjában, s fűtfát megmozdít, hogy a csalafintákat esztrengára kerítse. Azért ajándékozott meg engem ezzel a díszsonkával, előlegett hála fejében. Még egy palack jó sashegyit is adott mellé. Az meg itt van a másik zsebemben. No, ez ugyan furcsa kis história, mondá Zsuzsa asszony. Minden nap történik mi nálunk ilyen. Önnek könyvet kellene ezekről írni, véleményezé Lidi kisasszony. Az Isten engem attól megőrizzen, hisz rögtön elcsapnának. Nem szabad a rendőrnek írka firkálni. De nagyon is kérem kegyeteket, hogy erről senkinek ne beszéljenek semmit, mert egy konstáblernek tiltva van bármi szín alatt valami ajándékot elfogadni. Az Ádám apónak pedig éppen el ne históriálják, mert az, amilyen becsületes ember, képes lenne feljelenteni. Csak hadd legyen ő előtte trikós a sonka, fukszínos a veresbor. Annál jobban fog neki ízleni. Azt fogja gondolni, hogy meghalt tőle. Már most hát csak kegyed is megmeri ízlelni az hosszomat, Lidi kisasszony. Most sem hiszek én magának, aztán én nem is szoktam ilyesmivel élni. Nálam csak a kávé járja, reggel délben ozsonnára. Attól van az embernek jó dolgozó kedve. Aki jól lakik, elálmosodik. Na hát most már igazán jó éjszakát kívánok. A konstábler szalutált, s véglegesen nyugalomba helyezte magát.